Nők a parlamentben, nők a politikában. A Szabad Európa honlapján, úgy középtájon láthatnak egy nagy feliratot, Parlament 30. Ez egy nagy adatvizualizáció, ami a Magyar Országgyűlés elmúlt 30 éve összes képviselőjének adatait mutatja be. Ehhez készítettünk már interjúkat is képviselőkkel. Most a nők szerepére voltam kíváncsi. A Szabad Parlament 30 éve alatt arányaiban a legkevesebb nő az első parlamentben volt, mindössze a képviselők 7,5%-a, a legtöbb pedig a mostani ciklusban van, majdnem 12%. De ezzel is csak a világ 158. helyén állunk. Az európai és az uniós átlag is 30% körül van. Szerettem volna, ha két konzervatív nőpolitikus, egy kormánypárti és egy ellenzéki vitatkozik a mikrofonon előtt, de Selmeci Gabriella, a Fidesz parlamenti politikusa nem vállalta a beszélgetést. Így Potocskáné Kőrösi Anita, a Jobbik egyetlen női képviselője, egyedül beszélt a saját és a pártja nőkkel kapcsolatos elveiről, politikájáról. Szó esik a régi macsó Jobbikról, Novák Katalin videójáról, és arról, hogy a párt megszavazta volna-e az utolsó alkotmányódosításnak azt a részét, amely azt mondja ki, hogy az apa férfi, az anya pedig nő. Elárulom, meg. Kerényi György vagyok, ez a Szabad Európa podcastja, vendégem pedig Potocskáné Kőrösi Anita, a Jobbik parlamenti képviselője. Mit szólna ahhoz, ha úgy kezdeném az interjút, hogy mivel készül a karácsonyra Potocskáné Kőrösi Anita?
Sütőseffőzéssel, családanya vagyok, és nekem a karácsony az abszolút a családdal töltött időt jelenti. Nagyon sajnálatos, hogy a Covid miatt azt a sok éves hagyomány meg kell, hogy szakítsuk, hogy egy nagyobb, egy 25-30 fős családi eseményen vegyünk részt. Minden évben el szoktunk menni a férjemnek az egyik rokonához, és ott szokott összejönni a család, és sajnos ez most idén elmarad, hogy kisebb körbe, nagyon szűk családi körbe fogjuk ünnepelni, és természetesen sütőseffőzéssel.
Két gyerek, ugye?
Két gyermek, igen.
A karácsony az azért nagyon élesen megmutatja a második vagy harmadik műszak jelentőségét a nők életébe. Biztos vagyok benne, hogy nagyon fontos önnek is, meg nekem is az, hogy együtt van a család. De ez az előkészületeknek ez a hihetetlen terhe. Mennyire árul önre?
A férje maximálisan segít mindenben. Most mi már több mint 20 éves házasok vagyunk, úgyhogy összecsiszolódtunk az évek alatt, és pont a karácsonyi időszakban is a takarítás is közös, a készülődés, a bevásárlás, mindent együtt csinálunk. Pontosan azért, mert a munkám során azért az elmúlt években, akkor Siófok alpolgármestere voltam, ott már elkezdődött ez a politikai munka, és hogy nem 8-tól 4-ig van a munkaidőm, hanem gyakorlatilag 0-24 órában, és így most már ő is abszolút a segítségnek a minden változatát megmutatja, és egyébként a főzésben is segít, tényleg mindenben, úgyhogy így tudunk akkor közösen készülni a karácsonyra.
Amikor politikus lett, akkor nem volt a férjében, vagy akár önökben is aggodalom, hogy teljesen fölborul egy hagyományos családmodell?
Amikor úgy döntöttem, hogy erre a pályára lépek, akkor azt gondoltam, hogy ha majd 60-70 évesen az unokák körében ülök, akkor nem szeretnék arra visszagondolni, hogy mi lett volna, ha és nem tettem meg. Tehát amikor én erre a pályára léptem, akkor leült a család, ugye nekünk nagyok már a gyerekek, már 20 meg 17 éves, és együtt megbeszéltük, hogy ez mivel fog járni. Na hát akkor még azért nem gondoltam, hogy ennyi mindennel jár a politikus lét, de úgy gondolom, hogy egy jó döntést hoztam, a család abszolút elfogadja.
A magyar nők jelentős részében nem nagyon merül fel, hogy a problémáik hátterében lehet hátrányos nemi megkülönböztetés is. Tehát a hagyományos nemi szerepek, azok Magyarországon nagyon erősek. Ez minden értékvizsgálat kimutatja. Tehát az, hogy a nőkre hárul általában a háztartásban és a nevelésben, vagy az idős gondozásban végzett fizetetlen munkának az oroszlán része, és ezt a nők maguk is magától értetődőnek vélik. Hadd mondjak példát egy kutatásból. Például csak 44% ért egyet a magyar nőknek azzal, hogy a férfiaknak több időt kellene a gyerekneveléssel foglalkozniuk. Viszont 78%-uk teljes vagy inkább egyetért azzal, hogyha egy idős családtag ápolásra szorul, akkor főleg a nőknek kell foglalkozniuk vele.
Én azt gondolom, hogy ez már túlhaladta a kor. Szerintem a 21. században a férfiaknak nagyobb szerepet kell vállalni, hiszen a család az úgy teljes. És most már ugye a nők sokkal többet dolgoznak, és sokkal nagyobb szerepük van a munkaerőpiacon, akár vezetőbeosztásban is. Természetesen kell mellé egy olyan társ, aki ebben maximálisan partner. És hogyha ez így van meg, akkor a férfinak igenis ugyanúgy az apának ki kell venni mindenben a részét, hiszen együtt tolják azt a bizonyos szekeret. És hogyha ez nem így megy, akkor az egyik félnek a rovására fog billenni, ami szerintem meg nem jó, mert az meg tönkreteszi magát a házasságot és azt a párkapcsolatot. Tehát az, hogy 44% gondolja ezeket a, hát úgy mondom, régi időkből berögződött sztereotípiákat, ezen kell változtatnunk, és ezért is például én próbálok példát mutatni, hogy megállja az ember több lábon a helyét, meg több helyen tud ugyanúgy érvényesülni, és nem kell egyiknek a másiknak a rovására lemondani, de mindig hozzászoktam tenni, hogy ez kell egy társ, hogyha családról beszélünk, és a gyereknevelésről.
Akkor az egy előítélet, hogy az ember azt gondolja, hogy a konzervatív családmodellhez mégiscsak az tartozik, hogy asszonynak konyhában a helye?
Ezt a mondatot az összes haja végnek áll, amikor ezt meghallom. Sok minden politikai támadást el tudok viselni. A politikában nőként természetesen érnek támadások, de amikor ezeket miért? Egy nőnek is lehetnek olyan szakmai ambíciói, amit szeretné politikusként kiteljesíteni, de nem csak politikusként, hanem akár mondjuk vezetőbeosztású nőként. És miért kellene ezt a beskatujázott modellt fenntartani? Igen, azt gondolom, hogy természetesen az anyukák maradjanak otthon a legtöbb időt a gyermekükkel, amennyit csak tudnak, de utána azzal is saját magukat tudják felértékelni, a belső boldogságuknak ad egy plusz, hogy ők még pluszban a családért nem csak mint anya tesznek, hanem mint dolgozó nő is.
De és akkor ez egy tévedés, hogy a konzervatívoknak ezt kéne pártfogolni?
Nem, én azt mondom, hogy már változott annyit a társadalom, hogy ezeket át kell gondolni, ezeket a szerepeket, és én azt látom egyébként, hogy a férfiak, az apukák is egyre jobban szeretnek otthon maradni a gyerekükkel. És ezért is volt nekünk például olyan javaslatunk a Jobbiknak, hogy az apanap az ne csak most ugye 5 nap, hanem legyen ez hosszabb idő, akár 15, mert több európai országban ezek sokkal több időszakok, megszületik a kisbaba, akkor az apuka lássa azt, hogy mivel jár az, hogy gyermeket nevelünk. És e felé kellene szerintem elmenni, hogy valóban, mint család legyenek a házastársak is, vagy az élettársak is ebben a viszonyban, és ne az a berögződött szerepek érvényesüljenek.
Az utóbbi években azért Magyarországon az ellenzéki és a kormány oldalon is nőtt a fontos politikai tisztségeket betöltő nőknál. Például az Orbán kormányban most már 12 férfi mellett 3 női miniszter is van. Az ellenzéki pártok közül 3-ban is társelnöki szisztéma van, ugye az LMP, MSZP párbeszédben is, tehát női elnök is van. A Jobbik az miért maradt ki ebből?
Én nem gondolnám, hogy ebből kimaradt. Egyelőre még keresjük azokat a hölgyeket, akik vágynak arra, hogy politikusi karrierbe lépjenek, és nem gondolom, hogy ez azért lenne, mert túl kevés a nő a Jobbik körül, hanem igenis fel kell nyitni az embereknek a szemét, a hölgyeknek a szemét, hogy igenis van lehetőség. Hála Istennek egyre több fiatal hölgy gondolja úgy, hogy ő is szeretné kipróbálni, milyen az, amikor valaki országgyűlési képviselő, vagy akár egy pártban vezető tisztségviselő. Tehát van ebben egy elmozdulás, egyelőre még kisebb lépésekkel haladunk, de hála Istennek, hogy van utánpótlás, úgyhogy én ennek nagyon-nagyon örülök. És bármilyen fórumon, ahol ez felszokott merülni, akkor mindig úgy szoktam zárni a beszélgetéseket, hogy több nőt a politikába. Szerintem egy teljesen más érzelmi vetületű szemlélettel gondolkodunk több törvényjavaslatnál, vagy esetleg viták során, és ezek a különbözőségek kijönnek, és egy pluszt adnak hozzá ahhoz a gondolkodásmódhoz, amely egyébként a pártnak a központi gondolkodása. A Jobbik alelnöke is vagyok egyedüli nőként a vezetőségben, és ott szoktam mindig így kicsit így elhasztulok, meg figyelemmel kísérem a férfiaknak a politikai megbeszéléseit, majd amikor úgy érzem, hogy nekem nőként ott most egy kicsit érzem azt a valamit, amiben meg kellene nyilvánulni, akkor szoktam közbeszólni, figyeljetek, gondoljuk át, mert lehet, hogy ennek más lesz az érzelmi vetület a társadalomra. Mert én azt vallom egyébként, hogy a társadalom ki van éhezve az érzelmekre. Mivel egy bezárkózott világban élünk, ez a Covid járvány alatti bezárkózás, sajnos ez még jobban, még több lapáttal rátesz erre a bezárkózásra, így amikor valaki érzelemből tud politikában megnyilvánulni, az mindig egy pluszt ad hozzá. És én mondjuk például nőként így a pártvezetésben ezért is küzdök, hogy igenis azt a pici valami pluszt oda tudjam tenni a fiúknak.
Az érzelmi plusz ez a nő dolga?
Az is a nő dolga. Az, hogy másképpen látunk bizonyos dolgokat. Ez egyébként többször is meg.
Például.
Ugye én adószakértő is vagyok. Mondjuk van egy költségvetési törvényjavaslat, akkor én például azt nézem meg, hogy annak a társadalmi hatása majd mi lesz, és különösen rávilágítok arra, hogy például szociális érzékenységben és egyéb olyan oktatási témákban ott mi lesz majd a hatása azoknak a költségvetési tételeknek. És akkor mindig ott van bennem természetesen az anya, hogy nézzük akkor a gyerekeknek, akkor mi lesz. Tehát azok a pluszok fognak oda érkezni, amelyek, hogyha nem lenne ott mondjuk egy nő, akkor lehet, hogy ezek elsiklanának, mert mondjuk azt nézik, hogy na, akkor fölépül ez, meg fölépül az. Én azt látom, hogy a férfiaknál inkább ez az infrastruktúrális, meg a kőkemény, nőknél meg ott van az érzelem, és hogyha kettő együtt nem van, akkor adja ki kerek egész cél, és csak így tud ez jól működni.
Mikor csatlakozott a párthoz?
2016. szeptemberén.
Akkor a következő kérdésem az már okafogyott is, meg akartam kérdezni, hogy voltam magyar gárdista.
Nem voltam magyar gárdista. Vona Gábor kérésére csatlakoztam a párthoz, vele ismerkedtünk meg, és nekem nagyon szimpatikus volt a néppárti vonal, és természetesen így tudtam, csak ezzel tudtam a Jobbikhoz csatlakozni.
Azért a Jobbik egy nagyon macsó, erősen a szélső jobb oldalról egy sokszor erőszakot sugalló pártként indult, hiszen paramilitári szervezetet is működtetett. Ennek milyen nyomait érzi még későn csatlakozott nőként a szervezetben?
Szervezetben abszolút nem. Az, hogy még mindig kapunk olyan, nem is az, hogy kritikát, hanem hogy még visszajönnek a régi dolgok, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy azt nézzétek meg, hogy most mit csinálunk. Jakab Péter elnök úr január 25-én egy éve, hogy átvette a pártnak a vezetését, abszolút megyünk előre azon a néppárti úton, amelyen van jó életet és szabadságot minden magyarnak. És nekem ez, hogy minden magyar embert képviselünk, ami egyébként a 2003-as Jobbikos alapító jogiratban is ott volt. Tehát nincs helye kirekesztésnek, gyűlöletnek. Nekünk minden döntésünket úgy kell meghatározni, és minden nyilatkozatunkat úgy kell megtenni, hogy ez mindenkire egyformán vonatkozzon, és természetesen ezt az egészet nem lehet a rég múltat állandóan felemlegetve.
Minden pártnak van múltja.
Ez meg a másik, hogy minden pártnak van múltja, de nem is ez a lényeg szerintem, hanem az, hogy most mit csinálunk.
Azért még provokálnám egy kicsit tovább. Tehát a régi Jobbikból kilépett Szegedi Csanád, mert rájött arra, hogy a felmenői között van zsidó, ami az akkori Jobbikban nem volt egy pozitívan kezelt, nem is tudom, tulajdonság. Lehetne ön szerint most a Jobbiknak a tagja egy felvállaltan meleg vagy leszbikus ember?
Én azt gondolom, hogy minden magyar embert képviselünk, és a néppártosodásnak a folyamata azt mondja, hogy bárki bármikor csatlakozhat a Jobbikhoz, mi annak nagyon örülünk, mindenféle kirekesztéstől és gyűlölettől nem.
Akár vezető is lehetne?
Én azt nem gondolom, hogy az probléma lenne, hogy valaki homoszexuális. Az a lényeg, hogy mi van ott bent, és ő mit akar tenni a magyar nemzetért. Mert nekünk most a pártvezetésnek az a legfontosabb, hogy a nemzetért tegyünk, ami ugye nem csak egy országhatár, hanem természetesen az megmaradt a Jobbiknak, hogy nemzetet mindig a külhoni magyarokkal együtt értjük. Ezt a kérdést természetesen mostanában nagyon sokan feszegetik, mióta ugye a szájbotrány és ugye kirobban, és én a parlamenti felszólalásomban is elmondtam, hogy ezzel az egész szájerügyel nem az a kulcspont, hogy az eres csatornán leereszkedett. Nem, hanem az, hogy hazudott, az, hogy az alaptörvénynek ő az író, és most egy álszent, egy álkeresztény, farizeus módon pitjenő bűnözőként menekült. Nem az a baj, hogy homoszexuális, mert ez mindenkinek a magánügye. Én nem gondolnám, hogy ez bármi problémát jelentene.
A Jobbik megszavazta most az utolsó alkotmánymódosítást?
Mindig ez a legnagyobb baj.
Hogy egy családtában nyújtják be.
Hogy családtában nyújtják be bizony, és azért problémás, mert ugye itt az alaptörvénymódosításnak ez csak egy nagyon pici szelete volt. A legnagyobb részt az a közpénzeknek az elbújtatása. Tehát arra egy konzervatív, jobboldali párt nem mondhatja azt, hogy ezt támogatjuk. Hát ugye minden esetben fellépünk a közpénzlopások ellen, a korrupció ellen, tehát nem tudunk erre igent mondani, úgyhogy ezért...
Így kénytelenek voltak azt a részt is, amivel egyet értettek.
Tehát mindent egybe kell, és sajnos ez a Fidesznél, a kormánypártoknál egy rendszeres, hogy a sajátotörvénybe rejtenek bele olyan dolgokat, és utána természetesen majd fogjuk hallgatni a tavaszi ülésszakban a kormánypárti oldalról, hogy a Jobbik nem mondta azt, hogy az anya nő az apa férfi, mert ugye nem tudtuk.
De ezt gondolják önök is.
Természetesen.
Tehát a Jobbikot ön továbbra is konzervatív pártnak tart?
Abszolút, igen.
És bár a női egyenjogúság most már egy konzervatív pártnak is az értéke kell, hogy legyen, de a melegházasság azért még nem érte el ezt a szintet.
Nem.
Azért, mert a társadalom még nem érett erre, vagy pedig ideológiai alapja is van ennek?
Természetesen ideológiai alapja is van, és azt gondolom, hogy egyébként meg a társadalom sem érett meg még a gondolatokra.
Egyébként mit gondol, léteznek társadalmi nemek? A szerepviselkedésünket, ami egy-egy nemhez tartozik, azt tanuljuk.
Ez egy annyira összetett tudomány, a genderkutatás és a társadalmi nemeknek a kutatás, hogy ezt meghagynám a kutatóknak, ezt a kérdésnek az eldöntését. Amit én gondolok, hogy egy nő és egy férfi, az legyen boldog, és a boldogság az pedig abba teljesedjen ki, amit ő tesz és ahogyan ő él. Ez majd az elkövetkezendő időszaknak a nagy kérdései lesznek, és meglátjuk majd, hogy a kutatók erről mit határoznak.
Értem.
Jól kibújt alóla, hogy létezik-e strukturális egyenlőtlenség férfiak és nők között.
Ha mondjuk munkaerőpiacot nézzük, akkor ott abszolút látszik, és hát Novák Katalin miniszterasszonynak a kijelentései ezt teljes mértékben felháborítónak tartom. Mert miért kellene megelégednie egy nőnek azzal, hogy mennyit keres, hogy nyugodjunk meg, a férfiak többet keresnek? Nem. Mindenki az érdemei szerint kapja meg a fizetését, függetlenül attól, hogy ő nő vagy férfi. Mert nem ez számít, hanem az, hogy ő mit tesz le az asztalra, és ő miként cselekszik. Hogyha ő a legeslegkiválóbb közgazdász, akkor miért ne kereshetne egy nagyvállalatnál vezető pozícióba sokkal több pénzt, mint mondjuk egy férfi.
Mondjuk Novák Katalin azért nem azt mondta, hogy ebbe törődjetek bele nők, csak hogy keresétek meg a boldogság más területeit. Egy kicsit azért ő is a harmóniáról beszélt, amiről ön.
Igen, de nem kell átest a lónak a másik oldalára szerintem. Tehát úgy megtalálni azt, hogy ki hol érzi jól magát, azt tehát meg lehet attól függetlenül, de nem az, hogy ennek anyagi kérdést tegyünk. Amikor országgyűlési képviselő lettem, akkor még nem ekkora volt az országgyűlési képviselőknek az életménye, mint most, és én akkor itt kevesebbet kaptam, mint alpolgármesterként Siófokon. És akkor kérdezték is, hogy hát miért mész el országgyűlési képviselőnek, hogyha még annyi pénzt sem tudsz. És mondtam, hogy engem nem az érdekel, hanem hogy mit tudok tenni. Most nyilván, hogy ez a helyzet, azért mindig megjegyzem, hogy ha a piacon adószakértőként dolgozni, még ennél is magasabb keresetet tudnék elérni.
Mint adószakértő lehetségesnek látná azt, hogy ezt a most nem fizetett, de rengeteg időt, főleg a nők életéből elvevő házi munkát, tényleg az idős gondozástól a gyereknevelésig, ezt valahogy számszerűsíteni lehetne, valahogy adórendszerben elismerni?
Hát nagyon nehéz, mert maga a magyar adórendszer szerintem teljes átalakításra szól. A családi adókedvezmény rendszerét én, mint adószakértő is rendkívül jónak tartom. Tehát az, hogy a gyermeknevelés ilyen módon támogatni, azzal, hogy a szülők dolgozzanak, és abból tudják igénybe venni, ez szerintem nagyon jó találmánya volt a régebbi rendszernek, de ennek a mostaninak meg különösen azért, mert viszonylag magas összeg az, amit havonta a családok.
Igen, mert ezt egyébként nem a Fidesz vezette be, hanem már korábban volt.
Ez most már hosszú évtizedek óta van. Tehát maga ez a része a családtámogatásoknak szerintem egyébként rendben van. Viszont ezek az idők, amelyikor ugye nincsen miből igénybe venni a családi adókedvezményt, most ugye pont erről beszélünk, hogy mondjuk anyuka otthon marad nagymamával vagy dédnagymamával, mert ő tápolni kell és esetleg nem tudja igénybe venni. Ez nyilván problémát okoz a családnak az egész életében, hogy ennek az anyagi megbecsülése hol van. Az, hogy lehetne ezt másképp, biztosan, hogy lehetne, csak ezeknek nagyon komoly háttértanulmányokat kell elvégezni, hogy ennek milyen költségvetési hatása van.
Ugye a politikai viták hevében az elég gyakran előfordul, hogy a politikusokat női mi voltikban megsértik. Ön találkozott ilyennel?
Hát, hogy most ez megsértés volt, vagy nem volt megsértés. Gulyás Gergely miniszter úr, képviselő urazott le éppen a múlt héten. Elnézést is kért érte, én meg javasoltam neki, hogy írják be akkor az alkotmányba, az alaptörvényben, hogy a képviselő asszony, a képviselő úr, meg férfi. Engem nem ír. Viszont vannak olyan képviselőtársaim, hölgyek, Kunhalmi Ágnes képviselőtársa, Magoné Borbély Ildikó, vagy a legutóbbi egész egyszerűen, amely ugye nem a parlamentben
hangzott. Nem parlament volt a Bencsik fél?
Igen. Tehát amikor Szabó Timáról olyan kijelentéseket tesznek, az gyakorlatilag olyan, mintha rám is tennék ezeket a megjegyzéseket. Azért a legkeményebb, ami szintén nem a parlamenti patkóban hangzott el, az Kovér Lászlónak a kijelentése volt, hogy ugye a kettes számmal kezdődő embereknek a megviszi szánalommal tekint a nőkre mondott ilyeneket. Ezért ezek nagyon pejoratívvá teszik, és ezek a kijelentések vezetnek el oda, hogy egyre kevesebb nő az, aki azt mondja, hogy na jó, akkor beleállok a politikába, mert ő is fél attól, hogy majd ő is megkapja ezeket a kijelentéseket.
Az önkormányzati politizálás ebből a szempontból durvább, keményebb terep?
Mindig úgy szoktam fogalmazni, mert én nagyon jól éreztem magam Siófok alpolgármestereként.
Az nem egy macsó világ? Nem annyira?
Nem, ott abszolút nem. Ugye a hivatal, a dolgozó többsége hölgy, és így a nyilván a képviselőtestületben, ha jól emlékszem, 4 hölgy volt a 12-ből, úgyhogy azért ott egy kicsit jobb volt az arány, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ha valaki politikus, akkor én mindig azt tartom, hogy ne azért, mert nő, hanem azért, amit tesz, mint politikus. Nem attól függ szerintem, hogy ki milyen, hogy most ő nő vagy férfi, mondjuk a politikával. De ez a helyhatóságoknál ugyanígy van.
Ön mit gondol a családon belüli erőszak, nő és gyerekbeartalmazás, nemi erőszak magyarországi szabályozásáról? Mit kellene ezen változtatni, ha kéne?
Azonnali kérdést intéztünk a Varga Judit miniszterasszonyhoz ebben a témában, hogy az isztambuli egyezmény kapcsán ez most többször felmerült. és ő azt mondta, hogy elindítottak egy folyamatot, hogy még szigorúbbá tegyék, és még jobban felhívják az embereknek a figyelmét. Én most egyelőre ezt még nem látom, tehát mindenképpen szigorításra lenne szükség, viszont az nem elég, ha csak szigorítunk, hanem az is kell, hogy a családsegítő szolgálatok és a háttérintézmények megerősödjenek, és hogy ne legyen szégyen az anyukának, vagy akár a gyermeknek, hogy szóljon, hogy baj van. Tehát amikor már eljutunk oda, hogy baj van, akkor az már egy hosszú hónapok, vagy lehet, hogy éveknek a hozadéka. Tehát a jelzőrendszerek kiépítésére kellene nagyobb energiát fordítani.
Nem a büntetése feltétlenül?
A büntetése szükség van, de ahhoz, hogy kevesebb büntetés legyen, kevesebb legyen a családon belüli erőszak, ahhoz a jelzőrendszernek kell még aktívabbnak lenni. Túl kéne haladni már a kornak, hogy mindig áldozat hibáztatás van, hogy biztos ő nem tett valamit. De ahhoz, hogy eljussunk ide, ahhoz nyíltan kell erről beszélni. És most még ez még mindig tabu témának számít Magyarországon, hogy valaki kiadja azokat a kis impulzusait, hogy figyeljetek, baj van nálam. Hogy ne jussunk oda, hogy összevert arccal kell menni valakinek dolgozni, mert hogy otthon így megverték. De nem csak erről beszélünk, hanem a lelki terrorizálástól is. És ugye a lelki bántalmazás a sokszor még súlyosabb, és utána az pedig további pszichológiai problémákat tud okozni.
Nem irigylem a Jobbikot. Először is, amíg még hardcore-abb jobboldali párt volt, addig a Fidesz folyamatosan lenyúlta a témáit. Trianontól, kettős állampolgárságtól kezdve, sőt, hát cigánybűnözés, stb. Tehát folyamatosan lenyúlta. Most a nőprogram kapcsán pedig úgy látom, itt erős verseny lesz a baloldali pártokkal, akik ezt régóta képviselik. Tehát egy kicsit olyan két szék között van most a Jobbik ezzel a néppártosodással, nem?
Nem gondolnám. Tehát mindenki megtartotta azért, vannak azok a karakteres és olyan ideológiai vonalak, amiben nincsen változás. De nekünk most a központi, nem csak üzenetünk, hanem a központi filozófiánk az, hogy érjük el azt, hogy jólét is legyen. És a jólét az nem csak és kizárólag anyagi jólét, hanem a boldogság és a szabadságnak az érzése, és az, hogy ne minden csak a materiális jószágok körül legyen.
Potocskáné Kőrösi Anitával, a Jobbik parlamenti képviselőjével beszélgettem nők és politika viszonyáról. Kerényi Györgyöt hallották a Szabad Európa podcastjában.